17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat. De mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán, az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csak nem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A testnevelés és sporttudományi intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direktvető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és média ipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő, Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a Bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel, az Ehető Erdő mellett bekerült a Mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
Az időjárásról.
Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mit keres egy gigantikus hajó a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének kellős közepén? Május 16-án minden kiderül, a részletekről Német Anikó igazgató mesél majd.
A Noé bárkája Fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket, és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ezügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élő környezetért. Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont, ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Május 16-án a Növények Napja nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakozik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje egy tartalmas és szórakoztató családi nappal. Átadják a tudós nőkösvényét és megnyitják az arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Német Anikó igazgató elmondása szerint a kert küldetése a növényvilág sokszínűségének bemutatása, a növényi sokféleség megőrzése, növények biztosítása az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz. Emellett aktív szerepet játszik a gyerekek természettudatos szemléletének kialakításában és természetvédelmi munkákban. Épp ezért legújabb gyűjteményük 142 hazánkban őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajt mutat be, amelyeken keresztül szeretnék nem csak génbanki szerepüket erősíteni, de az ismeretterjesztést is szolgálni.
Még mindig sokakban felmerül a kérdés, hogy miért lehetnek fontosak a növények az emberek életében, és hát magán a Föld nevű bolygón. Erre viszont egy nagyon egyszerű választ lehet adni. Az első levegővételtől egészen a koporsónkig elkísérnek, és növények nélkül nincs élet. Hogyha arra gondolunk, hogy a reggelünk már úgy kezdődik, hogy teát vagy kávét iszunk, utána reggelizünk valamit, felöltözünk, ezek általában, ha környezettudatosak vagyunk, vagy az egészséges életmódot szeretnénk, akkor azok növényi eredetű ruhadarabok olyan anyagokból készülnek, és hogyha csak a szekrényeinkre, ágyunkra gondolunk, az is általában fából van, fából készül, gyakorlatilag a gyógyszereink alapanyagát adják, az élvezeti termékeket, még hogyha csak a csokoládéra gondolunk, és hát mindent átszőnek a növények, úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy nélkülük nincs is talán élet.
Mihez csatlakoztok? Ha jól tudom, akkor van a növényeknek egy nemzetközi napja is.
Így van, a növények napja az elsősorban egy nemzetközi kezdeményezésre elindult rendezvénysorozat, és most már sok-sok éve csatlakozunk ehhez. Általában ezt két évente rendezik meg, de mi a füvészkertünkben, mint hogy egy élő növénygyűjteményben vagyunk, mi ezt évente megrendezzük, és most már odáig jutottunk el, hogy erre a napra a Szegedi Egyetemen végzett biológusokat is, biológia tanárszakosokat is várjuk, tehát egy biológus találkozót is szerveztünk ide. Ez egy kötetlen formájú találkozási lehetőség, inkább arról szól, hogyha valaki netán szívesen utazna Szegedre, akkor ezt a napot választa, és itt a volt csoporttársakkal, jelenlegi barátaival, ismerőseivel találkozhat, mind a mellett, hogy ezt a napot a növényeknek, a természetvédelemnek áldozzuk.
Vannak állandó programok, amelyekre mindig visszavárjátok ezen a napon az érdeklődőket?
Állandó programjaink elsősorban a gyerekeknek szólnak, ugyanis növények napi pecsétgyűjtő kalandtúrára várjuk mindig, most már több éve a gyerekeket, és azokon az állomáshelyeken, ahol játékos feladatokat lehet megoldani, ott a biológus kollégák várják az érdeklődőket. Ilyen például az interaktív természetismereti tudástár, a növénybiológiai tanszék, ökológiai tanszék, de itt van velünk a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is, Csemete Egyesület, és hát természetesen a füvészkert részéről a munkatársak, mindenféle jópofa növényekkel, élővilággal kapcsolatos feladatok vannak, nagyon-nagyon sok ismeretet lehet ilyenkor szerezni, akik érdeklődnek, azok még akár mikroszkopizálhatnak is, úgyhogy a gyerekektől a felnőttekig bárki élvezheti ezt a kalandtúrát, de elsősorban a gyerekek pecsétgyűjtésére számítunk, ők a nap végén mindig sorsoláson vesznek részt. Hát ami még a napnak a programja, az az, hogy ilyenkor kézműves termékek vannak, mindig van egy kis kézműveskedés, és szoktunk arra is gondolni, hogy ezen a napon legyen valami extra attrakció, ami pedig a felnőtteket is megszólíthatja. Most a Noé bárkája védett és fokozottan védett gyűjteményünket fogjuk bemutatni és átadni. Emellett pedig a tudós nők ösvényének az ünnepélyes átadása is megtörténik, ami azért érdekes, mert hogy már a kerámia szobrok tavaly ide kerültek a kertbe, de most fogjuk igazán útjára indítani, és a nap vége felé pedig egy füvészkertünket díszítő másik kerámiával kapcsolatos attrakció lesz, és Sprock Anikó kerámikusnak a szárnyaló formák kiállítását fogjuk megnyitni. Sok itt is marad majd a kertben, úgyhogy később is találkozhatnak vele a látogató.
Hát akkor egy kicsit részletezzük a két fő programot, a tudós nők ösvényét és a Noé bárkáját. Először szerintem akkor kezdjük a tudós nők ösvényével, hogy miért gondoltátok azt, hogy fontos egy ilyen ösvényt kialakítani a szegedi füvészkertben?
2015 óta, február 11-ét a Nők és a Lányok a Tudományban világnapjának nevezték ki. Ugye ez önmagában Magyarországon nem lenne olyan nagy dolog, viszont szerte a világban nagyon is fontos az, hogy a nők és a lányok is tudáshoz juthassanak, részt vehessenek tudományos kutatásokban, és hát Szegeden működik a Partiszkum jótékonysági klub, akiknek a kezdeményezése az ötlete nyomán kitaláltuk azt, hogy ha Szegedi Tudományegyetem van, akkor miért ne csinálhatnánk itt a füvészkertben egy ösvényt a tudós nőknek, akik az elmúlt 100 évben nagyot alkottak a tudomány terén, és ahhoz, hogy minél ideillőbb legyen ez az ösvény, úgy gondoltuk, hogy botanikai ihletésű szobrokat fogunk készítetni, Szűcs Eszter tervezte és kivitelezte ezeket a gyönyörű nagy szobrokat, és első körben idén 7 tudós nőnek állítunk így emléket. Ő közülük Karikó Katalin, aki még ma is él, és szerencsére köztünk van, ő is kapott egy szobrot, és ki is választotta a tervek közül a sajátját, melyiket szeretné, úgyhogy ő fémjelzi az első legnagyobb Nobel-díjasunkat, aki elsőként Nobel-díjat kapott a hölgyek közül, de itt van, ezen az ösvényen, például Csapodi Vera is, akiről kevesen tudják, hogy a doktoriát Szegeden botanikából írta, neki a gyönyörű botanikai illusztrációit ismerjük, de itt van Vanga Ilona, aki biokémikus, és róla termet is neveztek el, emellett Kopasz Márta festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Volemán Mária orvos, biokémikus, és Gábor Aranka gyógyszerész is kapott itt egy-egy szobrot, úgyhogy ezeknek az emlékhelyeknek az átadása lesz a tudós nők ösvényén.
Gondolom, ezt ilyen szabadtéri arcképcsarnoknak is nevezhetjük. Mindig bővül majd ez az arcképcsarnok?
2 évente szeretnénk majd bővíteni ezt a szoborparkot, ez természetesen majd minden tudományterületet érinteni fog, úgyhogy már van is a talomban 1-2 név, aki majd a jövőben itt emlékhelyet fog kapni, és igen, az a tervünk, hogy pontosan azért is helyeztük el a szabadtérben, történelmi rózsagyűjteményünkben ezt a szoborcsoportot, hogy ez bővíthető, ott megfelelő tér áll rendelkezésre, és azt hiszem, hogy nagyon impozáns környezetben vannak ezek az emlékhelyek.
Noé bárkájának történetét mindenki ismeri. Gondolom nem véletlen, hogy védett és fokozottan védett növények kerülnek ide, kerültek ide.
A Noé bárkája fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ez ügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élő környezetért.
Hány növényfajt mutattok be itt a Noé bárkájában?
Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont. Ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
Mik szerepelnek itt? Van esetleg olyan, amelyet ismerhetnek a laikusok is?
Sok mindent ismerhetnek, hiszen például a bánsági bazsarózsa, annak a kerti változatai megtalálhatók a kertjeinkben is, vagy a kankalinok közül, itt például a szártalan kankalin, vagy a sudár kankalin is helyet kapott, de megtalálható itt a szúrós csodabogyó is, nagyon ritka például a kónyazsája, de akár a páfrányok közül is említhetnék, hiszen a mocsári tőzegpáfrány is helyet kapott, van kardvirágfajunk, ciklámen, emellett pedig olyan védett fűfajok is, mint például a lila vagy a derescsenkesz is megtalálható nálunk, lesznek itt nőszíromfajok is bemutatva, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden akár a kertekből ismerős lehet, és a lényeg az, hogy ezek a fajok a természetben kevés kis élőhelyeken találhatók már meg, viszont a kertekben, a kertészeti változatokban gyönyörködhetünk.
Ez egyébként erősíti majd a génbanki szerepeteket is?
Természetesen erősíti a génbanki szerepet is. Itt törekszünk arra, hogy ne csak ezek a példányok legyenek, amelyeket bemutatunk, hanem itt mindig fontos a háttérmunka. Nekünk nagyon sok növényegyedünk nem látható, a látogatóktól elzárt téren vannak. Ennek is megvan az oka, hiszen sokat szaporítási programba vontunk, úgyhogy ők ezért is hátul foglalnak helyet, de a nagy közönség most majd láthatja is őket a Noé bárkájában.
Mondtad az ismeretterjesztést, magyarán iskolás csoportokat, vagy akár óvodás csoportokat is fogadtok majd ide konkrétan a Noé bárkájával kapcsolatban?
Az elmúlt években is volt nagyon sok igény arra vonatkozóan, hogy természetvédelmi, védett növényekkel, állatokkal, nemzeti parkokkal kapcsolatos foglalkozásokat tartunk. Ennek most egy nagyon remek, látványos helyszíne lesz maga a Noé bárkája. A kialakítása is olyan ennek a nagy bárkának, mint egy uszály, hogy benne leülhetnek a gyerekek, ismertető táblák lesznek, és természetesen mindig van egy-két játék a tarsolyunkban, amivel élményszerűen tudjuk elmélyíteni a tudást.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Németh Anikóval, a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének igazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat. De mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátorcellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Kifejtették, hogy a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
betontornyok, fénylő vádok, bogarak közt rajzol, hangyányi szorgos alakok. A hegytetőtől olyan közeli az ég, bocs, az égnek fordított reflektorok, fényében gurul a vénhold, ahogy érzem újra, otthon vagyok.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ahogy korábban Németh Anikó, a Szegedi Fűvészkert igazgatója elmondta, most szombaton a Növények Napja nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakoznak egy tartalmas és szórakoztató családi nappal, amelynek keretében átadják a tudós nőkösvényét, és megnyitják az Arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Természetesen lesz még bőven program az év hátralévő részében. A nyár fénypontja ugyanis az Arborétumban a lótusznapok, de rengeteg látogatót vonzanak a levendula napok és az Afrika nap is. Sokat beszéltünk már arról, hogy a klímaváltozás meg a hektikus időjárás az mi mindent okoz számotokra is, de hogyha a programokat nézzük, akkor van olyan program, amit pontosan emiatt az időjárás miatt néha csúsztatni kell, vagy újra kell gondolni az időpontját. Gondolok itt például a cseresznyevirágzásra, a hanamira. Ugye volt olyan év, amikor majdnem teljesen elvirágoztak a szakurafák, amikor ugye jött a program, volt olyan, amikor még bimbósak voltak, szóval az időjárás mennyire befolyásol benneteket a szervezésben?
Szabadtéri programoknál mindig ki vagyunk téve az időjárásnak, és nem csak a kultúrprogramok tekintetében, hanem a növénygyűjteményekhez kapcsolódó programokat tekintve is. A tavaszi programjaink közül a tulipánvirágzás és a cseresznyefák virágzása az, amit előző évben megpróbálunk megjósolni, majd pedig lehet, hogy módosítani kell, vagy hogyha egy leszervezett program van, akkor sajnos magyarázkodni kell a látogatóknak, hogy éppen elvirágzott, vagy éppen még nem virágzik, úgyhogy ez nagyon-nagyon befolyásol. Hasonlóképp a nyári programjaink közül a lótusz virágzás az, aminek ugyan hosszan elnyúlóan van a virágzása, de a csúcsvirágzás nagyon sok ideig augusztus elejére raktuk, és ezt bizony egyre előrébb kell hozni, úgyhogy most már néhány éve július végére raktuk. Abban a programban az a szerencse tényleg, hogy a tavon azért a lótuszvirágok nagyon hosszan ott vannak, de hogyha valaki azt várja, hogy a teljes virágzást időzítsük, akkor ahhoz már nincs könnyű dolgunk. És hát legtöbb programunk ilyen, hogyha növényekhez kötődik, ugye élőlényekről beszélünk, egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés azért befolyásolni tudja, nem olyan könnyű már ezeket megjósolni.
Hogyan állnak a rózsák nálatok? Nagyon érdekes bejegyzést láttam pontosan a Ciráki Margit rózsakerttel kapcsolatban Fertődön, hogy az időjárás miatt hűvös volt az ország sok részén, nem úgy nyíltak a rózsák.
A mi rózsáink még szinte alig-alig kezdenek el nyílni, bimbósak a rózsatövek. Az éjszakai lehűlések valóban segítenek abban, hogy egy kicsit befékezik a természetet ilyen szempontból, úgyhogy a mi rózsakertünkre még várni kell. A bazsarózsák is most kezdték el még csak bontogatni a szirmokat, és a rózsák közül is csak néhány az, ami virágba borult.
Ugye most a növények napja jön majd hétvégén, utána milyen programokkal várjátok még az érdeklődőket?
A növények napja után egy kis pihenőt tartunk, július elején fogjuk a nyári virágkavalkádot tartani. Ez egy egészségmegőrzős, gyógynövényes, kertészkedős, tematikus nap lesz. Én azt gondolom, hogy nagyon jó programmal, és utána pedig július 25-26-án, most már 19. alkalommal fogjuk a lótusznapokat megrendezni.
Tehát igazság szerint most már csak a jó időt kell várni.
Várjuk a jó időt, és az azt hiszem el is érkezik, hiszen aki kertészkedik napközben kinn, az érzi, hogy a nap az nagyon éget, nagyon felmelegíti már a levegőt, úgyhogy üdítő az éjszakai lehűlés egy kicsit.
Csapadékkal hogy álltok? Talán ennyire aszályos és csapadék nélküli tavaszunk még nem nagyon volt.
Nagyon bizakodóak voltunk a télen, a havazás is segített, az esők is segítettek, de bizony van elmaradásunk a tavaly előtti évhez képest. Nem szeretnénk a 22-es aszályos évet megismételni, úgyhogy igen, egy kicsit aggodalmaskodunk az időjárás meg a csapadék szegénység miatt. Ugye mi furtkútról tudunk locsolni, de egyre inkább mi is azt hirdetjük, és ezt így is tesszük, hogy ha csak lehet, akkor inkább próbáljuk a gyűjteményeinket az öntözésmentességhez szoktatni. Visszaszorulnak már azok a bemutatók, amelyek több öntözést igényelnek. A gyepek öntözését is most már teljesen hanyagoljuk évek óta, úgyhogy aki kiszáradt, kisárgult gyepre érkezik a nyár közepén, az ne csodálkozzon, ez egy tudatos döntés a részünkről.
És egyébként itt lesz most a Jane Goodall Intézet képviseletében Kádár András. Lesz valami közös programotok velük?
Igen, a Jane Goodall Intézettel most már 2 éve egyre szorosodik a kapcsolatunk, és az Afrika napunkat, ami majd szeptemberben következik, azt kifejezetten az intézettel együtt szervezzük, és most már szerveződik egy afrikai kapcsolat is, de nem csak velük, hanem ugye Ázsia felől kezdünk Afrika felé odafordulni, és szerveződnek olyan együttműködések, amelyek kifejezetten a növényekkel, természettel kapcsolatosak, kis kutató munka is van benne. Szerintem jövőre már be is tudunk arról számolni, hogy a rendezvényeken kívül hogyan szorosodik a tudományos kutatói munkánk is.
Hatalmas a Szegedi Fűvészkert, van még ötlet, hogy mit szeretnétek kialakítani? Ugye a japán kertől kezdve a tudós nőkösvényéig, most már ugye itt van Noé bárkája, van még, amit szeretnétek megvalósítani?
Természetesen ötletünk mindig van, területünk is van, felújítandó gyűjteményeink is vannak. Valószínűleg a tematikus sorrendben lassan a végére érünk, viszont szeretnénk még tovább folytatni az arborétum részen a tanúsvény kialakítását, úgyhogy jövőre én azt gondolom, hogy arra fogunk koncentrálni, és hát lesz most egy nagy meglepetés még az év során, mert a Noé bárkáján kívül egy minkatípusú teaházat, egy japán teaházat is szeretnénk átadni. Maga a teaház az nem csak szertartások tartására lesz jó, hanem körülötte fogjuk a bonszáj gyűjteményünket elhelyezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első lépések után a kiteljesedés irányába elindultunk ezen a téren is.
De azért azt lehet mondani, hogy a Szegedi Fűvészkert, japán kertje azért az ott van országosan a topok között. Ugye én sok japán kertet láttam Magyarországon, ahol nyitottak, de a tiétek azért ott van az elsők között.
Én azt gondolom, hogy igen, a vezető kertek között ott van. Egyrészt azért, mert egy nagyon szép alappal indultunk, és hát aki japán kultúrában, kertművészetben jártas, az tudja, hogy majdhogy nem a 100 év is kevés egy japán kert kialakításához, de mi azért elég régen elkezdtük, úgyhogy most már az alapokra való építkezés következik, és egyre hangulatosabbá, egyre japán kertesebbé válik a miénk is. Most egyébként nagyon divatos japán kertet építeni, de legalábbis egy-egy hidat, egy-egy kőlámpást elhelyezni. Mi azért arra is törekszünk, hogy magát a japán növényeket is bemutassuk, nem csak a formájában, de a beltartalmában is japán gyűjtemény legyen ez.
De azért, aki igazi japán kertet szeretne kialakítani, annak azért szigorú szabályai vannak, ugye? Jól tudom.
A japán kert az egy nagyon-nagyon más műfaj, mint amit a nyugati kultúrában megszoktunk. Sokkal nagyobb fegyelmezettséget, sokkal több odafigyelést, sokkal nagyobb rendszerben gondolkodást igényel. Ők rettentő hosszú távra terveznek, egy növény helyét sokáig keresik, nem probléma nekik, ha 10-15 vagy akár 100 évet is rá kell szánni valamire, a gyerekeiknek építik a kertet, ők az alapokat rakják le, és látványában lehet japános jellegű kertet kialakítani, de igazi japán kerthez az aktív meditációtól elkezdve a szerszámhasználaton át minden oda tartozik, tehát az a nyugati kultúrától messze esik.
És egyébként a magyar éghajlat az teljesen alkalmas a japán kert kialakítására?
Japán egy 4000 kilométeres hosszú ország, ahol mindenféle időjárási viszony, éghajlati elem megtalálható, és kifejezetten olyan részei is vannak, amelyek a magyarországi éghajlatnak megfelelők. Sok mindent változtatni kell, sok mindent le kell cserélni, hogyha nem jól érzi magát, de lehet nálunk japán kertet építeni.
Mondtad, hogy ugye még egy teaházat avattok. Nálatok a Szegedi Fűvészkertben ez a természet és az ember kapcsolata, ez a japán kerttel teljesen megvalósul, ugye? És az emberek most már nem csak akkor mennek hozzátok, amikor például hanami van, vagy amikor éppen a japán kultúrát mutatjátok be, hanem akkor is fölkeresik ezeket a szentélyeket, helyeket, amikor csak úgy általános hétköznap mennek.
Nagyon-nagyon érdekes, hogy sokan kifejezetten rendezvénytől mentes napokon érkeznek, pont azért, hogy a természetben kicsit jobban el tudjanak mélyedni, hogy legyen néhány perc olyan szabadidő, amikor sokan nem veszik a látogatóinkat körül, egy padon lehet ülni, nézelődni, vagy akár jobban egy-egy gyűjteményben elmerülni. Erre nem csak a japán kert alkalmas egyébként, hanem hogyha valaki végig sétál a kerten, akkor kifejezetten azt szeretnénk, hogy egységben lehessünk a természettel, a gyűjteményekkel, közé lehet ugyan menni, de a növények megtartása mellett lehet ismerkedni velük, és minden szegletben próbálunk valami más hangulatot hozni. A rózsakertünk az egyáltalán nem olyan, mint a japán kert, az illatok birodalma egészen más élvezeti értékkel bír, vagy hogyha valaki a tanya udvarba megy el, akkor ott is egy másik stílussal találkozik. Szeretnénk is azt, hogy végigjárva a kertet mindenfélével lehessen találkozni, ez ismeretterjesztésnek is nagyon jó, meg hangulati elemnek is tökéletes.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Németh Anikó, a Szegedi Fűvészkert igazgatója beszélt most szombati rendezvényükről, a Növények Napjáról, amelynek keretében megnyitják Noé bárkáját. Az új gyűjtemény 142 hazánkban őshonos, ritka, védett és fokozottan védett növényfajt mutat be, köztük olyan különlegességeket, amelyekkel a legtöbben szinte soha nem találkozhatnak természetes környezetükben.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
A hegy fölött eső lábaló, ernyőt nyitok, míg elandalok. Gyere alá, neked nyitottam. Ha rám esik, csak nyugodtan. Mikor az ősz apukám ígért, elmentünk meleg cipőért. Mikor földúton botlott a lábam, a sárban süpped lábnyomom. Felveszlek, viszlek a hátamon. Emlékszem, halálra nevettünk, sütött vagy kött akarta el. Harcoltál, úgy is győzni kell. Keskeny hídon gyaloglom, lassan indulok keletnek. Valahol együtt nevetnek, valahol szeretnek.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Emlékszem múlt évben, július tűzében, kis vitorlást loptunk. Velencén te és én, egész hétvégén, ott a hullámokon ringatoztunk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ. Hát csak hütyülj a mának és a szabadságnak, én a peskő vitorlát. Föltámadt a szél, mindegy, merre tartunk, táncol a hajó kötél, a vízbe lóg a láb, még sosem volt ilyen jó, csak álmodoztunk, de mostantól végre miénk a nyár. Ha bárki keresne, az új cím Velence, szólok, hogy májusban költözünk. Aztán a tó közepén, két árbóc és te meg én, azt hiszem novemberig ki sem jövünk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveg. Föltámadt a szél, mindegy, merre tartunk, táncol a hajó kötél, a vízbe lóg a láb, még sosem volt ilyen jó, csak álmodoztunk, de mostantól végre miénk a nyár. Múlt éjjel álmomban, lent voltunk Gárdonyban, és a mólóra futottunk. Ott volt a kis kócos, az a két árbócos, amit mi úgy.